Romában elhunyt a régi neves, agyagos családba született Németh János, Kossuth és Munkácsy díjas keramikus szobrász, a nemzetművésze, Zalaegerszeg díszpolgára. A világszerte elismert alkotóra emlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével a Nagyok műsorában, ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
Érdekességekkel.
Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
Ismeretszerzéssel.
Új dolgokat megtanulni, megismerni.
És sok-sok kulturális értékkel.
Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Jó napot kívánok, 4:45 előtt 3 perccel a szerkesztő Horváth Katalin nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem is a többi hallgatóval. Telefonáljanak, vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint milyen hatása van a forint erősödésének a turizmusra? Tengerpartra utazik, vagy hazai üdülést választ? És mit szól hozzá, hogy megduplázódott a lakásbiztosítások száma a viharok nyomán? Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-52-00, SMS számunk 30-9666. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Erős forint, óvatosabb turisták, olcsóbb lehet a külföldi nyaralás, megindulnak külföldre a magyarok, az erős forint elronthatja az idei balatoni szezont. Ez csak néhány cím az internetes portálokról, amelyek a magyar fizetőeszköz erősödésének turizmusra gyakorolt hatását elemzik. Egyrészt az olcsóbbá váló külföldi utak láttán egyesek úgy dönthetnek, hogy az idén a Balaton helyett inkább egy tengerparton üdülnek. Másrészt nem kizárt, hogy a külföldi turisták számára az eddigi hagyományosan olcsó úti célnak számító Magyarország az erős forint miatt kevésbé lesz vonzó, mivel a mi pénznemünkre való átváltást követően kevesebbet tudnak költeni. Az biztos, hogy a forint erősödése közvetlenül mérsékli a hazai inflációt az importtermékek olcsóbbá válása révén, a gyengülő inflációs környezet pedig általában támogatja egy ország fizetőeszközének stabilitását. De mondják el önök, hogy a nyaralásra készülődve mit tapasztalnak, és az úti cél megválasztásánál befolyásolja-e önöket a forint erősödése. Előbb azonban hallgassuk meg Brieska Dániel összeállítását.
Madár István, a portfólió vezető elemzője hangsúlyozta, a jegybank eddig nem fékezte a hazai fizetőeszköz erősödését, tartva attól, hogy a közel-keleti háború okozta energiaválság megemeli itthon az inflációt. A szakértő szerint ugyanakkor az olajárak és a nemzetközi inflációs kockázatok visszaesésével megnyílt az út a kamat csökkentés előtt, ez mérsékelheti a forint iránti vonzerőt.
Lehetővé teszi azt, hogy esetleg ezen a szinten kontroll alá kerüljön a forint, és ne kezdjen el tovább erősödni, hiszen ennek hatására a kereslet-kínálati viszonyok is meg tudnak változni. Természetesen még a helyzet nagyon képlékeny, hiszen az egész iráni Egyesült Államok háború nem biztos, hogy most van lezárva, de azt látjuk, hogy az olajpiac az már megnyugodott, vagy legalábbis jelentősen nyugodtabb, mint volt mondjuk néhány hónappal ezelőtt, és az összességében elegendő ahhoz, hogy azért a magyar inflációs kilátások is jobbá váljanak.
A hazai fizetőeszköz erősödése azt is jelenti, hogy a külföldi nyaralások idén valamivel olcsóbbak lehetnek.
Mindenképpen pozitívan befolyásolja a külföldre történő utazásokat.
Erről már a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke beszélt a Krónikának. Molnár Judit hozzátette, egy külföldi utazásnál az erős forint fontos szempont lehet például egy étteremben vagy múzeumban is.
Óhatatlan az, hogy külföldön költünk. És ugye nem mindegy az, hogy milyen árfolyamon fogyasztunk ételt, italt, múzeumi belépők, akár vásárolunk. Természetesen egy erős forint erre pozitív hatással van. És azért ezt látjuk, látjuk is egyébként itt a napfoglalások alakulásában.
Szakértők szerint a forint erősödése amellett, hogy fékezheti az inflációt, a kiskereskedelmi áraknak, valamint az államadósságnak is jót tesz. Az exportőrvállalatok ugyanakkor nem örülnek neki, mert a bevételeik nagy része külföldi devizákban keletkezik, emiatt csökken a forintban számolt profitjuk.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Vendégünk Horváth Sebestyén, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője itt a stúdióban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Némi kiegészítésre szorul itt az előbbi elhangzott bejátszó, mert ugye, hogy a jegybank elnöke ma jelentette be, hogy csökkentik az alapkamatot. Ez mit jelent a forintra nézvést?
Igen, a bejátszóban szereplő szakértő ugye úgy fogalmazott, hogy megnyílt a tér a forint erősödése
meg
miatt.
Meg is történt.
Igen, ez most már meg is történt, sőt a sajtótájékoztatójában a jegybanknak az elnöke arról is beszélt, hogy még a nyár folyamán 2 további kamatcsökkentésre is tér nyílt, bár a Magyar Nemzeti Banknak ugye az elsődleges célja az árstabilitásnak az elérése, tehát igazából a fő mandátumuk szerint nem kellene azzal törődniük, hogy a forint erősödése az exportáló ágazatoknak milyen gazdasági hátrányokat okoz, de nyilvánvalóan a jegybanknak az elnöke még korábban úgy fogalmazott, hogy nem egy elefántcsont toronyban ülnek, tehát ezért ezt is valamilyen szinten figyelembe veszik, de tény, hogy az elmúlt hónapokban a forintnak a jelentős erősödése, ez hozzájárult ahhoz, hogy a most már egész Európát, sőt azt lehet mondani, hogy az egész világgazdaságot érintő inflációs hullámtól valamilyen szinten a forintnak az erősödése az megvédett minket. Erre jött válaszul a Magyar Nemzeti Banknak a lépése, hogy 6%-ra csökkentették az alapkamatot.
Ugye a mi kérdésünk az itt a mai műsorban, nagyon egyszerűen fogalmazva, vagy Balaton, vagy Adria, de fordítsuk úgy, hogy itthoni nyaralás, vagy külföldi nyaralás, ugye ez itt a nagy kérdés. És ehhez a kérdéshez az ön cége, az Ökonomusz készített egy elemzést is. Ugye mi az, amit találtak, melyik nyert a külföldi utazás, vagyis az Adria, vagy az itthoni nyaralás mondjuk a Balaton?
Hát, hogyha megnézzük, hogy a forint az nem az elmúlt hónapokban kezdett el erősödni, hanem már 2024 vége óta erősödik. Forint erősödésének mindig vannak nyertesei, és mindig vannak vesztesei. A turisztikai szempontból azt lehet mondani, hogy a magyarországi, tehát a magyar turisták nyertek azzal, hogy 2024 végétől most már több mint 10%-kal tudott erősödni a forint az euróval szemben. Ezáltal a külföldi nyaralás, ahogyan ön is a műsor elején fogalmazott, olcsóbbá válik. Ugyanakkor a forint erősödésének vannak vesztesei is, ezek például a magyarországi szállásszolgáltatók, a magyarországi éttermek, vagy az egyéb turisztikai szektorban dolgozó emberek. És nem szabad alábecsülni ezt az utóbbi vesztes kategóriát sem, hiszen a turisztikai és vendéglátóipari szektor magyar gazdasági teljesítménynek a 10-12%-át adja, és azt lehet mondani, hogy minden tizedik munkavállaló a turisztikai ágazatban dolgozik. A forint erősödése elsőlegesen szerintem nem a külföldi turistákat fogja eltántorítani attól, hogy Magyarországra jöjjenek, hiszen az jól látszik, hogy a tavalyi évben is, ahogy nem tettem, erősödött forint az euróval szemben, mégis a külföldi turistáknak a száma az megdöntötte a korábbi rekordokat. Inkább szerintem itt arról lehet szó, a forint erősödés inkább a magyar pihenni vágyókat ösztökéli arra, hogy külföldre menjenek inkább pihenni.
Van is itt egy statisztika, amit önök itt nyilvánosságra hoztak, hogy a horvát idegenforgalmi közösség adatai szerint 2026, tehát az idén az első 4 hónapban januártól áprilisig értendő 39 000 magyar turista érkezett az országba, ami 8%-os növekedés jelent az előző évhez képest, miközben a magyar vendégek által eltöltött vendégészakák száma pedig 12%-kal emelkedett, de hát a nyár az még csak most kezdődött el. Ez az első 4 hónapos statisztika, ez előrevetít valamit?
Igen, hát ugye a turizmus az egy nevezett ciklikus ágazat. Nyáron, amikor az emberek kiveszik a szabadságukat, akkor sokkal nagyobb mértékben nőhet a turisztikai szektornak a forgalma. De az évelei változás az mindig az egész évre egyfajta irányjelzőként, vagy egyfajta előrejelző indikátorként szolgálhat. Egyébként, hogyha a magyarországi turisztikai forgalmat is nézzük, akkor az év első hónapjaiban 5%-kal nőtt a külföldi és a belföldi vendégeknek a száma. Ez egy jelentős növekedést vetít előre, ugyanakkor elmarad a tavalyi, illetve a tavaly előtti évek változásához képest. Tavaly évben olyan 8-9%-kal nőtt a vendégészakáknak a száma, ebben benne vannak a külföldi és a belföldi turisták is. A tavalyi évben, az egész évben 19,5, majdnem 20 millió körüli volt a vendégészakáknak a száma. Arra lehet számítani, hogy az idei évben a 20 milliós szintet át fogjuk lépni. De ja, a növekedésnek az üteme ez lassulni fog.
Na, hát akkor itt van első telefonálom, ma József, aki a Balaton valamely településéről telefonál. Melyikről? Jó napot kívánok!
Kis József vagyok, Balaton-Almádiból. Hát, itt nem látom. Itt sem, meg most éppen ma jöttem a 71-esen végig, két helyen is megálltam. Nem látom a tömeget, tehát annak ellenére, hogy az iskolák befejeződtek, és szabadok a gyerekek, minden, nincs tömeg. Tehát nekem mondjuk személy szerint nem hiányzik, mert
ott él.
Persze, úgyhogy nem...
De kedves József, hogyha visszagondol az előző évekre, ugye most június vége van, akkor ahhoz képest mit lehet elmondani? Mert lehetséges, hogy az előző esztendőkben is június végén még nem volt tömeg, hanem majd csak július, augusztus az a két hónap, ahol növekedést tapasztalható.
Helyenként is, randonként is, napszakonként is, tehát itt sok összetevője van, úgyhogy én azt látom, hogy kevesebb a vendég valahogy mindig. Tehát egyre többen megtehetik, hogy elmennek tengerpartra, egyre több embertől hallani azt, hogy összevetve minden hasonló áll körülbelül, mert azért nem olcsóbb, viszont a körülmények talán jobbak, a napsütéses napok meg a tenger. Úgyhogy én szerintem csökken. Tehát a külföldieknek jók vagyunk, ezt azért el kell ismerni, főleg most, hogy ugye a forint így erősödik, ők most többet kapnak a pénzükért. De a magyar vendégnek meg ez itt az itthoni nem jó.
Hát de ők nem kapnak többet a pénzükért, hanem éppen, hogy kevesebbet kapnak a pénzükért, nem?
Ja, akkor most lehet, hogy belegabajogtam.
Igen, a forint erősödésével ugye ők kevesebbet kapnak a pénzükért, mint amennyit eddig kaptak.
A magyarok kapnak többet kint, ja, amikor ha kimennek külföldre.
Igen. Hát a magyar turistáknak kedvez ez, akik külföldre látogatnak.
Igen. Jó, bocsánat, ezt rosszul fejeztem.
Semmi baj. Értjük. Köszönöm szépen, József, hogy telefonált, és mielőtt a következő hallgatónkat kapcsolnánk, nézzünk meg itt egy SMS-t. Azt írja Volánas, hogy kedves hölgyem, a forint erősödését akkor érezhetjük, ha például Horvátországban a bankkártyánkkal fizetünk. Egyébként ez a 25-30 forint körüli erősödés nem olyan mértékű, hogy az érezhető vásárlóerő növekedést okozzon. A 350 forintos euró még mindig pörös csapásként nehezedik a kereseteinkre, költési esélyeinkre. Üdv, Volános. Szóval ez a 25-30 forint körüli erősödés, ez valóban nem érezhető növekedés a vásárlóerőben?
Hát azért ez jelentős, hát hogyha belegondolunk, hogy 2024 végén, 2025 elején még bőven 400 forint fölött volt az euró árfolyam, 410 forint volt 2024 novemberében, ezt direkt megnéztem, ahhoz képest már több mint 60%-kal, vagy közel 60%-kal erősödött a forint az euróval szemben. Ez több mint 10%-os erősödés. A mai sajtótájékoztatójában a Magyar Nemzeti Bank elnöke is erről beszélt, hogy a forint erősödésének árszínvonalra gyakorolt hatása az már kezd beszivárogni, tehát az importált termékeknek az ára az elkezdett csökkenni. Tehát azért én nem becsülném alá, de egyébként, hogyha megnézzük a különböző pénznemeknek az elmúlt egy éves változását, akkor azt lehet mondani, hogy a forint az elmúlt egy évben az egyik legjobban teljesítő deviza volt. hogyha megnézzük az európai szuverén fizetőeszközöket, vagy az eurót, akkor azt lehet mondani, hogy egész Európában az egyik legjobban a forint teljesített. Nem akarom azt mondani, hogy a többi fizetőeszköz az gyengült, például a cseh vagy a lengyel fizetőeszköz is 2024 vége óta egy erősödő tendenciát mutat, de az ezen fizetőeszközöknek az erősödése az elmarad a forint erősödésétől. Tehát nem szabad alábecsülni ezt a 10%-os erősödést sem.
Lássuk, mit mond Péter, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Jánosi Péter Sámuel vagyok, aki a munkák miatt volt kénytelen időnként az afrikai, illetve a közel-keleti célpontokat megközelíteni. Egész érdekes dolgokat találtam, tehát Kínába például repülőteret terveztünk, ahol kimentünk a terepre, és a Földút nevű országúton az egy furcsa egy világ volt, mint egy rodeó pálya, vagy egy sípálya, ahol buszkák vannak. Na, egy ilyen helyen például kis gyerekek kalasnyikóval vámot szedtek az útkereszteződéseknél, és rátfogta a géppisztolyt, és ha nem adtál neki egy $100, akkor agyon lőtt. Szóval ilyen világok vannak.
De Péter, ezzel most azt akarja mondani, hogy hiába erősödik a forint, ha Afrikába megyünk, akkor mégis többe fog kerülni, mert a kalasnyikovos gyerekeknek fizetni kell, és így akkor az megdrágítja.
Ez a realitás. Na most ugyanez a realitás mondjuk az egyiptomi eritreai határon, ahol egy kedves kollégám a tengerparton sétált, és elvesztette a lábát, egy nagy robbanás, és eltűnt a fél lába, és ma fémlába van, úgyhogy bemászhat a tengerbe, hogy a sós vízzel fertőtlenítse a lábát, aztán a kórházba találta magát, mert elájult, teljesen elfekedett a teste, szóval elég érdekes helyek vannak a világban. Egy háborús környezetben csak azt akarom mondani, ahol mindenütt háború van, leszűkül az a mozgástér, amit az embernek érdemes bejárni. Nem biztos, hogyha a Szentföldre megyek ma, és a nyakamba kapok egy iráni rakétát, akkor jól járok.
Jó, Péter, de az átlag magyar turista azért nem Afrikába, meg Eritreába jár,
nem, a szabadságát. Horvátországba
eltölt, megy. Igen, Horvátország, tehát Görögország, Olaszország, tehát hogy itt...
Olaszországba benyúlnak a migránsok, amikor például Milánóba eszed a tésztát, és ülsz a jó kis teraszon, és szűrcsöd a kapucsinót, és akkor jön egy migráns, próbál valamit eladni, majd pedig benyúl a tárnyérodba, és elvesz egy marék tésztát a tárnyérodról. Szóval ilyen a világ. Egyáltalán nem tudsz egy normális mondatot végigmondani mondjuk egy műemlékre, úgyhogy ne zaklasson valamelyik afrikai országból származó derék migráns, aki lögdös, hogy adjál neki pénzt. Szóval ilyen a világ. Európa a tönkrement. Vegyük tudomásról. Magyarország még nem. Éppen úton vagyunk erre, de Magyarországot ki kell használni az utolsó pillanatokat, hogy még bejárjuk azokat a csodálatos tájainkat, ahol háborítatlanul tudunk nyaralni. Az erdeinket például. Olyan erdeink vannak, mint egy őserdő. Itt a Börzsöny. Egy kis szúnyogriasztót kell vinni magunkkal, különben csodálatos. Hogy elmenni a Bakonyba, kék túrát végigjárni. Vissza kell térni azokhoz a gyerekkori, mondjuk szüleinknek a világába, ahol egy kirándulás, és mondjuk az, hogy egy növényhatározóval megyek a gyerekeimmel, vagy a gyerekekkel, és megnézem, hogy milyen virágok vannak a réten. És ilyen apróságokból tevődik össze egy gazdag kirándulás, ha egyszerűen nem a távolságra, a pénzköltésre hajtok, hanem az élményre. Az élmény az is, hogyha egy lepkét látok, és megnézem, és meghatározom, hogy milyen.
Értem. Tehát, Péter, nagyon köszönöm, hogy mindezt elmondta. Én, ha én lennék egy olyan utazási iroda, amely magyar úti céloknak, vagy magyar úti célokat ad el, vagy magyar nyaralásokat, utazásokat, akkor reklámszakemberként önt alkalmaznám mindenképpen, mert az tény, hogy nagyon nagy kedvet csinált az embereknek ahhoz, hogy itthon töltsék el a szabadságokat. Köszönöm szépen, hogy telefonált, és most viszont 4:30 van, a hírek következnek, a mikrofonnál Ceglédi Edit.
A híreket Jávor Miklós szerkesztette. 6%-ra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, ez 25 bázispontos mérséklődés. A kamatfolyosó két széle is ugyanakkora mértékben csökkent. A változtatás megfelelt az elemzői várakozásoknak. A forint árfolyama nem változott lényegesen a jegybanki döntés hírére. Nemes Balázs Áron sebész, transzplantációs szakember vezeti majd az egészségügyi minőségellenőrzési hatóságot, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a minisztériumtól független hivatal feladata a minimum feltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a betegpanaszok kezelése és az innováció, valamint a kutatás összehangolása lesz. Narancssárga színű lett a Színvapatak egy szakasza Miskolcon, az elszíneződés okát már vizsgálják a hatóságok, közölte a város polgármestere. Tóth Szántai József soron kívüli ellenőrzést kért, amelynek eredménye várhatóan holnapra készül el. A katasztrófavédelem és a kormányhivatal szakemberei a helyszínen dolgoznak, jelenleg nincs információ arra, hogy közvetlen veszély fenyegetné a lakosságot. Nyugat-Európában súlyos következményekkel jár a rendkívüli hőhullám. Franciaországban 20-an, Németországban pedig 5-en fulladtak vízbe azok közül, akik a vízparton kerestek enyhülést. Franciaországban, Spanyolországban és Olaszország északi részén több helyen 42 Celsius fok fölötti hőmérsékletet mértek. Európa több országában a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben. Itthon a sok napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 14-20, holnap napközben 30-36 fok várható.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Jó napot kívánok, fél öt után 2 perccel a szerkesztő Horváth Katalin nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat, mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá. Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval, telefonáljanak, vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint milyen hatása van a forint erősödésének a turizmusra? Tengerpartra utazik, vagy hazai üdülést választ? És mit szól hozzá, hogy megduplázódott a lakásbiztosítások száma a viharok nyomán? Telefonszámunk 759-52-00, amely 1-es és 30-as előhívóval is elérhető. 39666, ez pedig az SMS számunk. A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Az őrség Magyarország olyan mesebeli szigete, ahol mindenki maradéktalanul feltöltődhet, aki nyugalomra és egy kis elszigeteltségre vágyik. Szállások terén is a kisebb, családias apartmanok dominálnak. Gyönyörű és hangulatos falvak várják az utazókat a Nógrádi Dimbes-Dombos vidéken is, a Börzsönytől kezdve a Cserháton át egészen a Medves-Fentsíkig. A Zempléni hegyek ölelésében is számtalan apró település bújik meg, ahol az évszázados házak mögött múlt idézésre is nyílik lehetőség, és persze folytathatnánk a sort a hazai tájakon, mert rengeteg gyönyörű hely van, ahol feltöltődhetünk. Már csak számolni kell, hogy megéri-e kimozdulni otthonról, és ha igen, akkor az mennyibe kerül. Nos, hát nézzük a turisztikai szakértő, mire számít. Mire számíthat a vendég, és mire számít a turizmusból élő Magyarországon, a vonalban Kis Róbert Riárd. Jó napot kívánok!
Kellemes napot kívánok, és mindenkinek jó rádiózást.
Nem tudom, hogy hallgatott-e minket itt az előző percekben, volt egy telefonálónk, aki, hát hogy is mondjam, szintén csak megpróbálta a hazai úti céloknak elég sajátos módon ugyan egy kis reklámot csinálni, úgyhogy elmondta, hogy miért nem szabad Egyiptomba, vagy a Közel-Keletre, vagy akár még Olaszországba is menni, mondjuk a migránsok miatt. Nem tudom, hallgatta? Nem hallgatta.
Nem, ezt sajnos nem hallgattam.
Nem hallgatta. Oké. No, hát akkor ön mit mond, hova menjünk az idén? Külföldre. A forint erősödése a témánk, tehát a külföldre, vagy maradjunk itthon?
Nekem általában egy tucatnyi, néha több elektronikus levelet is meg kell válaszolnom, idézőesen kell, mert persze senki nem kényszerít erre, de szívesen teszem. mert kérdezik a kedves hallgatók azt, hogy vajon hova menjenek el nyaralni. Ezt nem lehet így elmondani, hogy hova menj nyaralni, mert ötleteket, tippeket is csak akkor lehet adni, hogyha tudjuk azt, hogy az illető például mennyi idős, mennyi pénze van, gyermekekkel utazik, vagy egyedül utazik. Olyan úti célt választ, ami ismerkedésre remek például, tehát szeretne buli hangulatot, meg azt, hogy sokan legyünk ott olyanok, akik függetlenek még, és esetleg új családot tud alapítani, vagy pedig azért szeretne elmenni, mert végre kipiheni azt, hogy a gyerekek nélkül el tud menni egy hétre valahova. Vagy viszi a három picit, mint jó magam, amikor megyek mondjuk a Balatonra gyaralni, Fülöpöt, Villát, Jászmint, ugye 7 éves, 5 éves, 3 éves, hát nekem teljesen mások ilyenkor a szempontok, mint akkor, amikor mondjuk egyedül megyek, mert érdekel a foci, és meg akarok nézni például egy meccset. Tehát azt gondolom, hogy utazási tanácsot adni úgy lehet, hogyha alaposan ismerem azt az illetőt, akinek adok tanácsot, tudom azt, hogy ő mit szeret, mennyi pénze van, milyen az élethelyzete, kivel akar utazni, milyen időszakban, mennyire érdeklődő. Azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy jól érezzük magunkat az utazás során. Tehát nem hiszek abban, hogy feltétlenül minden egyes ármozgás az olyan szinten befolyásolja az utazási döntésünket, hogy minden téren, mert kétségtelen, hogy nálunk, amikor vizsgálták egyszer, hogy mi a legfontosabb döntési szempont, akkor azért az ár természetesen ott volt, de mellette ugye élményekért utazunk. Hát a legolcsóbb az, hogyha otthon maradunk. De hogyha már azt mondom, hogy kimozdulunk, mert fel akarunk töltődni, látni akarunk sok dolgot, akkor nyilván meg kell, hogy ismerjük a szűkebb környezetünket, a saját hazánkat, az értékes látnivalók sokaságát, a várainkat, a kulturális örökségünket. Szerintem ez nagyon fontos, hiszen Magyarországon élünk, Magyarország megismerése, az itteni pihenés, a Balaton, hát nincs nyár a Balaton nélkül. Szerintem ez rendkívül fontos.
Ettől függetlenül azért évek óta itt lebeg a fejünk fölött ez a most már elhíresült kérdés, hogy Adria vagy a Balaton. Ami hát nyilván nem egy adekvát kérdés, én ezt elismerem, de hát azért ebben ugye jócskán benne volt az elmúlt években a magyar tenger rossz hírének a keltése, vagy annak a szándéka is. Van arra ötlete, hogy miért?
Nem gondolom, hogy feltétlenül bármilyen szándék volt, hanem inkább azt mondom, hogy körülbelül olyan a kérdés, mintha azt mondanám, hogy én nagyon szeretem a pörköltet, és nagyon szeretem a darástercet, akkor most pörkölt vagy darásterc? Hát kedden ezt teszek, szerdán meg azt. Tehát bele kell, hogy férjen mindegyik, hogyha valaki rajongó. Nem gondolom azt, hogy minden másodpercünk egy olyan döntéshelyzet, ami aztán visszavonhatatlan, és jaj, de jó. Más a tenger, másfajta élményt ad, mint mondjuk egy tó, de akkor is, hogyha mi szeretjük magyar tengerként, már mert ott tényleg a végtelenség érzése, a Dalmát tengerpart, de tényleg Horvátországban sok olyan dolog van, ami vonzza a turistákat nem véletlenül. De a másik oldalon meg nálunk is sok olyan dolog van, ami vonzza a vendégeket, a turistákat, az, hogy nyugodtan bemehet a kisgyerek bármeddig a vízbe, sekély, magyarul beszélgetünk, megnézzük Nagyvásonyt, csopakba, gyerekparkba szórakozunk, termálkincsek például, hogy a hévíz ugye ott van mindjárt. Tehát azt gondolom, hogy ezek az élmények, ezek csodálatosak tudnak lenni mindegyik helyen, itthon is és Horvátországban is. Ha pedig az árakat összehasonlítjuk, akkor azért azt nem szabad meg figyelmen kívül hagyni, hogy mondjuk az odautazás mennyire masszerás, vagy mennyi ideig tart. Tehát, hogyha elmegy a egy hétből mondjuk két nap arra, hogy állok a dugóba és 7-8 órát utazgatok, akkor már nem akkora élmény. Tehát az biztos, hogy ezt is mindig figyelembe kell venni, mert hogy mennyibe kerül az üzemanyagköltség, mennyibe kerül az elfogyasztott benzin, kútnál elfogyasztott hotdog vagy bármi más, tehát ezek mind rárakodnak a végleges költségre. De ezt sem szabad figyelmen kívül hagyni, úgyhogy ilyen téren az összehasonlításnál pusztán a szállásárak összehasonlítása az meglehetősen félre visz, mert akkor Vietnámba menjen valamennyi hallgató, mert Vietnámban tényleg tudok nagyon olcsó szállási béreket. Tehát nyilván nem lehet így megcsinálni, hanem mindent összesen kell összevetni, mert hogy mennyi időbe telik. Tehát sokszor azt mondjuk, hogy 3 napot tudunk eltölteni együtt a családdal, hát akkor nyilván egy belföldi úti cél, ami közel van, egy termálfürdő, egy wellness szálloda, egy eldugott kis panzió, ahol tényleg pihenhetünk a valóságban is, vagy akár a Balaton, egy sétál, a Tagore sétányon, az bőven jó lehet. Ha azt mondjuk, hogy elmegyünk akkor, és egy hétig szeretnénk jetskizni, hát akkor meg lehet, hogy jó választás mondjuk Rovinj környéke. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sok mindentől függ az, hogy hova megyünk nyaralni. Az a lényeg, hogy ez a kikapcsolódás az élményeket hozzon, pozitív élményeket, hisz ilyenkor feltöltődünk, és igaz, hogy kiadjuk a pénzt, de cserébe pedig olyan élményeket kapunk, hogy érezzük azt, hogy utána újult erővel tudjuk belevetni magunkat a munkavilágába.
Nagyon szépen köszönöm Kis Róbert Richárd turisztikai szakújságírónak, turisztikai szakértőnek, hogy mindezt elmondta. Mi pedig itt a stúdióban Horváth Sebestyénnel, az Ökonomusz gazdaságkutató alapítvány elemzőjével beszélgetünk tovább. Mire számíthatunk az év végén majd az egyenlegben, hogy hogyan zár majd a magyar turizmus, hogyan zár a szakma, marad-e húzóágazat, mint ahogy ezt előző években megtapasztaltuk?
A Magyar Nemzeti Banknak, illetve a kormánynak az előrejelzése szerint az idei évben a magyar gazdasági teljesítmény közel 2%-kal fog bővülni. A turisztikai szektor tekintetében én egy ennél nagyobb bővülésre számítok. El fog maradni például a vendégészakák számának, vagy a vendégek számának a bővülése a tavalyi évekhez képest, de még így is meg fogja haladni szerintem a 3-4%-ot. A 20 milliós vendégszámot azt szerintem át fogjuk lépni az idei évben, tehát arra lehet számítani, ahogy Adán is fogalmazott, hogy az idei évben a vendéglátóipar, illetve a turisztikai szektor az továbbra is egy húzóágazat fog maradni, függetlenül attól, hogy évelejéhez képest is több mint 5%-kal erősödött a forint.
Péter van velünk a vonalban, Szegedről, ez most egy másik Péter. Jó napot kívánok, Péter, hallgatjuk.
Üdvözlöm a rádió hallgatókat, hát nagyon jó kis téma. Én úgy gondolom, hogy növekmény biztos, hogy lesz, csak idő legyen, szabad idő és szabadság, hogy el tudjanak menni a magyar lakosság nagy része is, hogy a külföldi turisták, azokkal szerintem nincs gond. Nyilvánvaló, hogy volt egy VB is, nagyon sok reklám ment, ugyanerről nagy kutatás és nyilvánosságra hozatal nem volt, hogy milyen reklámok voltak, és ezek milyen pluszt jelentenek. De én úgy gondolom, hogy rengeteg olyan szép hely van, ahol el tudnak menni, és én úgy gondolom, hogy növekmény lesz, és rengeteg intézmény is beszállt ebbe a versenybe, én úgy gondolom, és látjuk, és mindenki szeretné, hogy hozzájuk menjenek, úgymond. Kirándulni, turizmus, ottalvás, nyilvánvalóan ez is növeli, úgymond, mindent növel gyakorlatilag, tehát a vendéglátósoktól kezdve a szállásadókig, a múzeumoktól a strandokig. Én úgy gondolom, mivel fürdők országa vagyunk, ez is egy nagyon nagy dolog, és a fürdőket is kihasználják a külföldiek, csak egyet mondjak, Makó, nem mondom a fürdő nevét, de gyakorlatilag teljes kihasználtsággal mennek a fürdők. Én úgy hallom, és ez nem csak egy-két hónap nyári időszak, hanem az ünnepek, az őszi idő, téli idő, tavasz idő, tehát nagyon jól működnek a fürdőket.
Ön Péter például hova tervezi ilyen a szabadságát?
Az az igazság, hogy én nagyon sok helyen részt veszek, nagyon sok munkámban is, elég szertározó munkavégzésem, és én mondjuk most Berekfürdőt céloztam meg, nagyon sokat azt se tudják, hol van, viszont én voltam ott önkormányzati szinten is, illetve fürdőt, szállodát, egyebet megnézni. Nagyon tetszett, mert engem visszarepített egy picit a gyerekkoromba, és nekem nagyon tetszik az a nyugalom, és egy fürdőfalu, vagy egy fürdő kis település, és nagyon jó. Tehát nekem nagyon tetszik, és szeretném kipróbálni ezt a kis fürdőt, de elmennék nagy helyre is, még meguntam a nagy utazásokat külföldre, mert semmi értelme nincs neki. Egyrészt meleg van, zsúfolt, nem drágább, sőt néha olcsóbb, de én úgy gondolom, hogy helybe is lehet olyan jót kirándulni és pihenni, kikapcsolódni szabadság idei alatt az embernek, ahonnan kipihenten tér vissza. Viszont ahhoz kell nem egy vagy két nap, hanem kell egy tartós 5-10-12 nap, hogy az ember aktívan pihenjen. Nyilvánvalóan ez korfüggő, meg a korral is együtt jár, de én úgy gondolom, hogy egy kisebb települést, hogyha megcíloz az ember, olyan vendéglátásban lesz része, ami szállodákban sincs néha. Tehát a kis település ennyiből jó és kényelmes, és nagyon klassz barátságok is születnek gyakorlatilag. És visszatérő vendég lesz az ember. Tehát ezt én garantálom. Tehát én visszatérő vendég vagyok sok helyre.
Köszönjük szépen, Péter. Köszönjük szépen. Viszont hallásra nézzünk néhány SMS-t. Mária azt írja, hogy forint erősödése itthon kedvező, de külföldön az áremelésekben már nem előnyös, amit nyer a réven, elveszti a vámon az ember. Aztán László azt írja, hogy a kiutazóknak jó, a beutazóknak rossz az erős forint, a nemzetgazdaságnak az egyenlege ebből a szempontból rossz. A kiutazók a korábban drágán kitermelt eurót olcsón kapják. Üdvözlöm a szakértőt, lehet, hogy ismeri önt, László, ezek szerint. Arról semmit sem hallani, ez már egy másik SMS, hogy mi a forint erősödésének háttere. Egy választási győzelem biztos, hogy nem. A multik nem adnak el több itt megtermelt terméket, szerintem a beígért EU támogatások miatt előtti, korábbi vagy mostani valuta spekuláció áll a háttérben. Na hát erre azért gondolom, hogy Horváth Sebestyénnek biztos lesz egy-két egyenes mondata.
Hát a forint erősödése, ahogyan említettem, nem április 12-én kezdődött, hanem a tendencia az 2024 végére, 2025 elejére tehető. Akkor, tehát most már több mint másfél évvel ezelőtt azért kezdett el erősödni a forint, mert hát ennek van egy amerikai politikai vonulata is, Donald Trumpot újra választották, akkor a piac azt árazta be, hogy Trumpnak a második ciklusának az elején majd hamar le fogja zárni az orosz-ukrán háborút, ezzel az egész régiót érintő kockázati tényező az meg fog szűnni, illetve van egy olyan része is, vagy egy olyan tényezője a forint most már másfél éves erősödésének, hogy a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott alapkamat az egy 2-3-4 százalékponttal magasabb, mint a régió többi jegybankja által meghatározott, vagy a globális szinten nagy jelentőségű jegybankok által meghatározott alapkamat. Tehát a forinton úgy lehet ezt egész egyszerűen leegyszerűsíteni, hogy többet lehet keresni, mint az alternatív pénznemeken. Emiatt a forint iránt nagyobb volt az elmúlt másfél évben a kereslet, ez pedig a forint erősödését okozta. Meg lehet még azt is említeni, hogy az elmúlt másfél évben a magyar gazdasági teljesítmény az stabilnak volt mondható, a külkereskedelmi mérlegünk és a folyófizetési mérlegünk is többletes volt. Ez is gyakorlatilag azt jelenti, hogy a forint iránt nagyobb volt a kereslet, mint a kínálat, tehát a forint az erősödni tudott. Az elmúlt három hónapban volt, vagy hát az elmúlt másfél évben volt több törés, ami ideig megtörte a forintnak a tendencia szintű emelkedését. Ilyen volt például 2025 áprilisában, amikor Trump elindította a kereskedelmi háborút, vagy most idén márciusban, amikor a Közel-Keleten egy háború tört ki, és a régiónak, vagy hát az ilyen globális szinten kisebb jelentőségű fizetőeszközök, azok mind gyengültek a dollárral vagy az euróval szemben, a forint is beleesett ebbe a csapdába, illetve április 12-én a politikai váltás, vagy hát a kormányváltás is egyébként hozzájárult a forint erősödéséhez, hiszen a piacok azt elkezdték beárazni, hogy az új kormányzat elkötelezett az euró bevezetése mellett, az euró bevezetéséhez pedig javítani kell a költségvetési egyensúlyt, tehát összességében a piacok nagyobb bizalmat fektetnek az új kormányzatban, mint az előzőbe, ez pedig a forint erősödését okozta.
Miklós van itt a vonalban velünk, jó napot kívánok, Miklós!
Készsokom, Zsuzsa. Hát az alapkérdésre adandó válasz, hogy ha jól értelmezem, úgy hangzott, hogy itthon vagy külföldön.
Hát a forint erősödésének a tükrében próbáljuk ezt
igen. Hát én mindenképpen ebben a tükörben is, én mindenképpen egy megveszekedett patrióta vagyok, úgyhogy jártam sok helyen külföldön is, sőt még idegen vezettem is korábban. De én mindenképpen amellett vagyok, hogy itthon. Egyrészt már csak a forint most erősebb, alacsonyabbra ment az euró, meg egyebek, de azt a kis pénzt, amit a magyar ember bele tud tenni a üdülésébe, nyaralásába, azt forgassuk be arra, hogy a másik magyar embert segítsük vele, a vállalkozót, aki itthon vállalkozik, és itthon ad kenyeret, munkát másoknak, és aki esetleg minőségi szolgáltatást is nyújt, akár mint szállásadó, akár mint lángosos, vagy bármi egyéb, és itthon is van annyi látnivaló, amit nagyon sokan még nem láttak, és a magyar építészet, a magyar történelem, a magyar tájegységek rendkívül gazdagok, és sajnos nagyon sokan azok közül, akik külföldre mennek, azok ezt nem tudják, vagy nem ismerik. Úgyhogy én mindenképpen továbbra is ezt a fajta, úgy mondom, patrióta gazdaságot, gazdálkodást erősíteném, mert csak magunkra számíthatunk. Ez különösen a mostani időszakban, minden vonatkozásban, gazdaságilag, politikailag így látom, hogy csak magunkra számíthatunk, és tartsuk itthon azt a kis pénzünket, amit erre tudunk fordítani, még akkor is, ha most ez
hogy mondjam, több eurót tudunk kapni a pénzünkért, mint korábban. Úgyhogy én mindenképpen ezt javaslom mindenkinek.
Köszönjük szépen a javaslatát is, és a véleményét is, Miklós. Ugye hát ez ketten áll a vásár, közben nézek Horváth Sebestyénre, mert ugye a turisztikai vállalkozásokkal kapcsolatban is úgy van az, mint minden mással, hogy akkor maradnak talpon, hogyha eltartják őket.
Igen, hát ahogy nem tettem, a magyar, minden tizedik magyar foglalkoztatott az közvetve vagy közvetlenül a turisztikai szektorban dolgozik. Ezeknek az embereknek a megélhetése azon múlik, hogy jön-e vendég, és hogy az a vendég fogyaszt-e. Szerintem a magyar turizmus, vagy hát a magyarországi és a külföldi turisták esetében is az közös, hogy nagyon koncentráltan nyaralunk itt belföldön. A külföldi turisták is elsődlegesen Budapestre jönnek, vagy még maximum lemennek a Balatonra, vagy hogyha van valamilyen vidéki fesztivál, akkor arra az időre lemennek ebbe az adott vidéki városba. És szerintem ezen kellene változtatni, nem az ilyen frekventált vagy koncentrált területekre is valahogyan terelni kellene a külföldi és a belföldi turistákat is. Én az egész országot már így nyaralás szempontjából bejártam, tehát magam biztosan tudom azt mondani, hogy nem ezen koncentrált területeken vannak a legjobb programok, hanem nem tudom, például az Alföldön is rengeteg látnivaló van, pedig az egy síkság, de ennek ellenére én nagyon szeretek oda járni.
Ha már ezt említette, tudom, hogy nem gazdasági természetű a kérdés, de korábban sokszor tapasztalhattuk azt, hogy a szállásadók, vagy egyáltalán a vendéglátók, tehát egyáltalán a turizmusban dolgozók különbséget tettek külföldi és magyar utazók, turisták között. Utazásai során tapasztalt ilyesmiket mostanság is? Hogyha nem. Már említette, hogy bejárta nagyjából az egész országot.
Nem, ilyet nem tapasztaltam, hogyha azt nem lehet ilyesmi élménynek venni, hogy számos külföldi turisták által látogatott helyen kiszokott lenni írva euróban is az adott terméknek vagy adott szolgáltatásnak az ára.
Az nincs baj, az nem megkülönböztetés.
Igen, de azért azt meg lehet figyelni, hogy ez az euróban feltüntetett árat, hogyha forintra átszámoljuk, akkor egy magasabb árat lehet kapni. Persze azért nem lehet egyetlen egy szolgáltatótól vagy kereskedőtől se várni, hogy a napi euró árfolyamban tüntesse fel euróban az adott szolgáltatásának vagy termékének az árát, de ez egyfajta különbségtétel.
Lassan a beszélgetésünk végére érünk. Beszéljünk még egy picikét arról, hogy ön szerint ez a tendencia, a forint erősödése, mert hogy azért ez most úgy eléggé kilőtt itt az utóbbi másfél-egy hónapban. Ez meddig mehet? Meddig tartható egyáltalán a forint árfolyama ott, ahol most van?
Én mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy nem a fokozatosan gyengülő és nem a fokozatosan erősödő forint árfolyam a jó a magyar gazdaságnak, hanem a stabil forint árfolyam. Mind az erősödés.
Most az alapkamat csökkentésével ugye nyilván a stabilitás az, amit megalapozott itt a jegybank elnök.
Igen, és erre akartam rátérni, hogy az elmúlt másfél évben a forint erősödésének az egyik legfőbb oka az volt, hogy a régiós jegybankokhoz képest az MNB egy sokkal magasabb alapkamatot határozott meg. Most a közel-keleti válság miatt induló inflációs hullám miatt a piacok, az Európai Központi Bank, az Amerikai Jegybank, de még a régiónak a többi jegybankjára is egy emelkedő alapkamatot áraznak be, míg a Magyar Nemzeti Bank elkezdte csökkenteni az alapkamatot a mai napon. Tehát arra lehet számítani, hogy ez a kamat különbség a Magyar Nemzeti Bank és a többi jegybank között csökkenni fog, ez pedig a forint gyengülését elindíthatja, vagy nem is gyengülését, de egy megállt tud parancsolni a forint erősödésének, és egyetértek valamelyik korábbi betelefonálóval, hogy az fokozatosan erősödő forint az nagyon káros hatásokkal tud járni az exportáló vállalatok számára, tehát ennek a forint erősödésének kell egy megállt parancsolni.
Akkor most ide tesszük a pontot. Nagyon szépen köszönöm Horváth Sebestyénnek, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőjének, hogy a vendégünk volt ma délután, és akkor hamarosan második témánkkal folytatjuk a műsort.
Jó napot, Magyarország!
Egy heves vihar számos kockázatot jelenthet otthonunkra nézve, ezért érdemes gondoskodni a megfelelő védelemről. A viharkárok közé tartozhat többek között egy fa kidőlése, a beázás vagy a villámcsapás okozta kár. Nem mindegyiket tudjuk megelőzni, de tudatos felkészüléssel enyhíthetünk a terheken. Például úgy, ha lakásbiztosítást kötünk. Baj esetén ez nagy segítséget jelenthet. Hallottak róla, hogy az utóbbi időben megduplázódott a lakásbiztosítások száma éppen a pusztító időjárási jelenségek nyomán. De mondják el a véleményüket, vagy a tapasztalataikat önök, előtte azonban hallgassuk meg Falucska Évet összeállítását.
Pörbölyön lapátolni kellett a jeget.
De jég csak úgy szakadt, de nagyon, és minden szétben. A falat levertek hívjuk, meg a villanyórának a szekrényét, a redőnt is beszaggatta.
Amikor beköszönt a nyári viharszezon, sokan abba a hibába esnek, hogy azt hiszik, az időjárás okozta károkat automatikusan és korlátok nélkül fedezi biztosításuk. Éppen ezért már a biztosítás megkötésekor gondolni kell a részletekre is. Hívta fel a figyelmet Németh Péter, a CLB független biztosítási Alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatója.
Hogy megfelelően megkötött, jól felmért, és az ingóságainkkal is rendesen beírt és összerakott lakásbiztosítás ki fogja fizetni a károkat, azokat a típusú viharkárokat, amik Magyarországon ma történnek.
A klímaváltozás miatt a jövőben egyre gyakrabban kell számítani hasonló szélsőséges időjárásra, főleg szupercellák kialakulására. Erről már Fejős Ádám meteorológus beszélt.
A szupercellákról azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon heves, tartós feláramlás esetén, illetve, és még egy fontos tényező kell hozzá, ez az úgynevezett szélnyírás, tehát a szélviszonyok magassággal történő drasztikus megváltozása együttesen egy olyan örvénylő, nagyobb skálájú zivatarrendszert hoz létre, aminek hosszabb az élettartama, és pont az élettartamában keresendő a veszélyessége is, vagy az extremitása is, mert hogy minél tartósabb egy zivatar, annál valószínűbb, hogy kialakul benne olyan, ami már veszélyt jelent az emberekre nézve.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
Erről a témáról beszélgetünk tehát hallgatóinkkal majd a hírek után. Mondják el a tapasztalataikat, mondják el a véleményüket a pusztító időjárásokkal kapcsolatosan, ami a lakásbiztosításokat illeti, tehát várjuk a telefonjaikat, illetve szöveges üzeneteiket.
Éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
17 óra van, a hírek következnek, a mikrofonnál Ceglédi Edit.
A híreket Jávor Miklós szerkesztette. Péntek éjfélig meghosszabbították a másodfokú hőségriasztást, szombattól pedig harmadfokú riasztás lép életbe az egész országban. A hatóságok szerint a tartós extrém meleg különösen a gyermekeket, az időseket, a várandósokat és a krónikus betegeket veszélyezteti. Arra kérik a lakosságot, hogy fogyasszon elegendő folyadékot, a legmelegebb órákban kerülje a tűző napot, és mindenki fokozottan figyeljen a másikra. A katasztrófavédelem azt közölte, hogy a hőségriadó kezdete óta csaknem 100 alkalommal kellett segítséget nyújtani egyedül élő idős embereknek. 6%-ra csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, ez 25 bázispontos mérséklődés. A kamatfolyosó két széle is ugyanekkora mértékben csökkent. A változtatás megfelelt az elemzői várakozásoknak. A forint árfolyama nem változott lényegesen a jegybanki döntés hírére. A jegybank elnök közölte, a kedvező gazdasági és pénzügyi folyamatok növelték a monetáris politika mozgásterét. Varga Mihály szerint, ha a kedvező folyamatok fennmaradnak, a kamatcsökkentési ciklus folytatódhat. Július 14-éig még megköthetők a Széchenyi kártyaprogram június 18-áig befogadott hitelkérelmei a kedvezményes fix 3%-os kamattal. A likviditási hitelkérelmek, hiteltermékek kamata azt követően a bankközi kamatlábhoz igazodik, hívja fel a figyelmet egy független pénzügyi közvetítő. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium a múlt héten közölte, hogy módosítja a Széchenyi kártyaprogram likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit. A beruházási hitelek, a mikrohitelek és a leasing konstrukciók esetében ugyanakkor megmarad a korábbi fix 3%-os kamat. Nemes Balázs Áron sebész, transzplantációs szakember vezeti majd az egészségügyi minőség ellenőrzési hatóságot, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, a minisztériumtól független hivatal feladata a minimum feltételek ellenőrzése, a minőségfejlesztés, a betegpanaszok kezelése és az innováció, valamint a kutatás összehangolása lesz. Rekord mennyiségű kőolaj jutott át a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán arról számolt be, hogy tegnap mintegy 19 millió hordó energiahordozót szállítottak át a világ legjelentősebb tengeri kereskedelmi útvonalán. Hozzátette, az amerikai erők továbbra is a térségben állomásoznak és készek közbelépni, ha Teherán megszegi a kereskedelem biztosítását és a nukleáris kérdéseket érintő vállalásait. Izraeli katonák két civilt lelőttek, kettőt pedig megsebesítettek Dél-Libanonban. A történtek után Irán ENSZ nagykövete figyelmeztette Izraelt, hogy minden újabb libanoni támadásra válaszlépéseket adnak. Közben Washingtonban folytatódnak az Izrael és Libanon közötti tárgyalások, amelyek célja a két ország közötti konfliktus rendezése. A felek álláspontja továbbra is távol áll egymástól, miközben Izrael megerősítette, nem hagyja el libanoni biztonsági övezetét. Az izraeli csapatok április óta tartanak megszállva egy határmenti sávot Dél-Libanonban. Moszkva azonnali válaszcsapással reagál, ha a nyugati országok területéről támadás éri, jelentette ki az orosz elnök. Vladimir Putyin a Katonai Akadémia végzősei előtt úgy fogalmazott, az európai politikusok nyíltan beszélnek egy Oroszországgal vívott háborúról, militarizálják társadalmaikat, de nem mernek lépni, mert tudják, hogy Moszkva azonnal megvédi magát. Nyugat-Európában súlyos következményekkel jár a rendkívüli hőhullám. Franciaországban 20-an, Németországban pedig 5-en fulladtak vízbe azok közül, akik a vízparton kerestek enyhülést. Franciaországban, Spanyolországban és Olaszország északi részén több helyen 42 Celsius fok fölötti hőmérsékletet mértek. Európa több országában a legmagasabb szintű hőségriasztás van érvényben. Itthon folytatódik a kánikula, csak elszórtan lehetnek záporok, heves zivatarok, a szél időnként megélénkül. Éjszaka 14-20, holnap 30-36 fok várható. A Balaton 27, a Velencei tó 28, a Tisza tó 25 fokos. A kánikula hétvégén hétfőn tetőzik, többfelé akár 38 fok is lehet.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
5 óra után 5 perccel műsorunk utolsó részében is köszöntöm hallgatóinkat, még mindig telefonálhatnak vagy írhatnak szöveges üzenetet, ha elmondanák a véleményüket a következő témával kapcsolatban. Mit szól hozzá, hogy megduplázódott a lakásbiztosítások száma a viharok nyomán? Telefonszámunk 759-52-00, 1-es, illetve 30-as előhívóval is el tudják érni, SMS számunk pedig 39666. Ma az éghajlatváltozás itt van, ennek egyik komoly jele, hogy a biztosítói károk csúcs időszaka Magyarországon egyre inkább a nyári hónapokra, az úgynevezett vihar szezonra esik. Ám egy széles körű otthonbiztosítás nem csak a viharról szól, hanem tűz és egyéb rendkívüli esemény idején is megtéríti a károkat. Ám a legtöbbet mégis mi tehetünk, hogy megelőzzük a katasztrófát, és megmaradjon az otthonunk biztonsága. Mukics Dániel, a katasztrófa védelem szóvivője oszt meg velünk néhány hasznos tanácsot, Diósi Klári kérdezte.
Mit tudunk tenni otthon a háztartásban?
Érdemes megnézni mindig az időjárás előrejelzést, hogy milyen idő várható. Ha erős szélre figyelmeztet a hungaromet, akkor már előző este érdemes a kerti bútorokat, kerti szerszámokat, cserepes növényeket fedett helyre vinni, nehogy a szél felkapja ezeket és benyomjon velük egy ablakot, mert százezres károkat tudunk megspórolni vele. Mondanom se kell, hogy nyílászárókat csukjuk be, ha lehet a redőnyt engedjük le, illetve ha villámlás is van, érdemes kihúzni a műszaki cikkeket a konnektorból. Villámlik, dörög, akkor a kettő közti időintervallumot érdemes számolni. Hogyha 15 másodpercnél rövidebb a villámlás és a dörgés között eltelt idő, akkor nagyon közel van a vihar. Akkor menjünk be egy épületbe, maradjunk ott, várjuk meg ott a viharnak a végét, a vizes blokkokat kerüljük el, hiszen hogyha villám csap az épületbe, akkor könnyen áramütés is lehet a vége. A nagyobb értékű műszaki cikkeinket húzzuk ki, mert hogyha nem az épületbe, akár csak annak a közelébe csap a villám, akkor minden olyan műszaki cikk, amely a hálózatra van dugva, az biztosan a túlfeszültség miatt tönkre fog menni.
Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
A vonalban Lukács László Tárnok polgármestere van velünk. Jó napot kívánok, polgármester úr!
Jó napot kívánok a hallgatóknak!
Úgy tudom, hogy a hétvégén ott önöknél is volt egy nagyobb vihar.
Igen, igen, hát itt átfolult fölöttünk egy hatalmas vihar. Ugye kaptunk narancsár másodfokú vihar, illetve másodfokú hőségriasztást kaptunk, azt meg is hirdettük, ezt itt mindenkinek felhívtuk a figyelmét arra, hogy itt a hőség ellen védekezni kell, aztán jött egy hatalmas zuhé. Itt nagyon gyorsan átment Tárnokon, iszonyatos nagy erővel, nagyon-nagyon sok víz esett. Hát a szárazságot nem szüntette meg, de komolyabb kárt is, hál' Isten, ennek nem okozott.
Egyébként gyakori, hogy olyan viharok csapnak le ott az önök térségében, amelyek nagy károkat is okozhatnak esetleg?
Hát azt nem mondanám, hogy gyakori, de egyre gyakoribb. Tehát most már évről évre azért ilyen nagyobb viharok jönnek. Szoktunk kapni komolyabb riasztást. Itt nálunk a Bentapatak felső részén, Biatorbágyon vannak halastavak, ahol egy-egy ilyen nagyobb villámárvíz riasztásnál egy kicsit leengednek a tóból, tehát így ebből a szempontból két hiányból kapjuk, és akkor arra nem is beszélve, hogy Érd megye jogú város folyásnak a nagyjából a feléről a víz szintén tárnok fele folyik, úgyhogy mi itt egy elég kiélezett helyzetben vagyunk. Mondjuk évente egyszer-kétszer mindig van egy ilyen nagyobb vihar, ezt a tegnapi tesztet most megúsztuk.
És mi a tapasztalat a polgármester úr abban a tekintetben, hogyha mondjuk igazi nagyobb károk keletkeznek, akkor az állampolgárok mennyire viselnek felelősséget a maguk ingatlanjáért, mondjuk elintézik a lakásbiztosítóval, vagy pedig adott esetben önökhöz, a polgármesteri hivatalhoz fordulnak segítségért?
Hát segítségért lehet fordulni, ugye a károkat mi nem tudunk megtéríteni, arra ott van a biztosító. Nyilván egy elős állampolgár az biztosítja a házát mindenképpen, de most már azért szinte minden bankkártyához, bank számlához, de most már lassan a tévéadóhoz is jár valamilyen szintű biztosítás. Ezek a viharkárok azért elég jól megtérülhetnek, hogyha valaki fizeti a biztosítást. Csak hát ugye a mai világban azért az, hogy milyen mértékben van a biztosítóval megszerződve a lakos, az is számít, tehát hogy túl van biztosítva, benne van egyáltalán a villámkár, mert ugye ha jól hallottam az imént, akkor a villámokról is szó volt, itt azért a biztosítók szeretnek kibújni a villámkár okozta biztosítási.
Hát nyilván körültekintően kell eljárni akkor, amikor az ember egy ilyen biztosítást köt, és az apróbetűs részt is el kell olvasni.
Így van.
Polgármester úr, nagyon szépen köszönöm, hogy beszéltünk. Lukács Lászlót, Tárnok polgármesterét hallották a kedves hallgatók, és azt írja egy 30-os számról egy kedves hallgató, hogy nem szabad sajnálni a pénzt a lakásbiztosításra, ne legyen rá szükség, de ha milliós károk vannak, akkor jobb, ha a biztosító fizeti a kárt, és nem mi. Hát mindenképpen jobb, ha a biztosító fizeti, ugye nagyon sokszor előfordul, hogy ha valakinek nincs biztosítása, még egy kisebb számlát, egy pár százezer forintos kárt is nehéz aztán rendbe hozni. István van velünk a vonalban, jó napot kívánok, István, hallgatjuk.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hát ugye hasonló módon én is egyszer azt mondom, hogy van ebben is valóság, amit a kollega mondott az előbb, de van egy olyan probléma ezekben a dolgokban, hogy nézzük magát a biztosítási játékot. Kérem szépen, megtörténik a kár, ne olyan emberekről beszéljünk, akik gazdagok, és tulajdonképpen semmi gondjuk nincsen, mert előveszik a pénzt, megcsinálják a hibát, a számlákat benyújtják a biztosítónak, kijön a biztosító, felméri, elismeri, kifizeti. Na de ezt a folyamatot nem tudja megcsinálni a szegény ember. Azért nem tudja megcsinálni ezt a szegény ember, mert tulajdonképpen, ha fizet is biztosítást, megtörténik a kár, mondjuk vegyünk egy olyan dolgot, hogy milliós kár. Ki az az ember, aki milliókat tart otthon azért, hogy ez is ez történjen? Na, bemegy a bankba esetleg. Kérem szépen, történt károm, fölvette a biztosító, 2 millió forint a károm, már ilyen és ilyen vihar történt, akármi, tudnának adni hitelt arra, hogy majd aztán megcsináltatom, a mesterember ad nekem valami számlát, és majd a biztosító fizet. Na, itt nincs valami rendben. Tehát én látom itt a falumba a lakosok jó része hiába fizetne mondjuk egy havi 10-20 vagy akárhány 1000 forintos biztosítást, amit még ki is tudna fizetni, de tulajdonképpen az a pénze nincs meg neki, amiből egy komolyabb kár esetén bármit is tudna kezdeni. És a biztosítók sajnos nem úgy vannak, hogy oda mennek, annak ellenére, hogy a mai világban az interneten is pillanatok alatt meg lehet nézni, hogy mennyibe kerül egy ajtó, mennyibe kerül egy ablak, köbméterre mennyi a tetőfának, mennyibe kerül a cserép. Tehát nem úgy mennek oda, hogy igen, ez a ház leégett. Ennek az anyagja ennyi, és akkor azt mondja a biztosító uram, itt van, gyorsan elő be 5 millió forint, legyen szíves, vegye meg az anyagot, és akkor utána még jövünk ki, ahogyan megvan, és ma adjuk urat, sajnos nem így működik ez. És ez a legnagyobb baj itt nálunk is, ami nekünk a településünkön, hogy nagyon sok szegény embernek ezért nincs semmilyen biztosítása. Mm-hmm. Tehát hiába van neki, nem tudja megelőlegezni. Tehát nincs ő neki arra pénze. És én saját magam is biztosítok, tehát biztosítom a falunak az összes ingóságát, mindenét, kinkeserves dolgokat állunk ki hónapokon keresztül, amire csak egy csőrepedésnél vagy egy bármi kárnál sikerül, aztán biztosítóval odáig eljutunk, hogy fizet is.
De akkor én most István önben ugye egy polgármestert köszönhetek, úgy veszem ki a szavaiból.
Ha úgy veszük, ugye én nekem már nem szabadna lennem seminek sem, már 30 éve vagyok a faluban, de mellette ugye én Mávnál közben dolgoztam főállásban, mint mozdonyvezető, tehát ismerem az országot, hála Isten, mint a tenyeremet, tehát nem, és tiszteletdíjam van, tehát nem fizetésem, tehát...
Csak azt akartam megkérdezni, félre ne értsen egyet, hanem a pénztárcájába akarok én turkálni, hogy melyik településről van szó?
Én ezt azért mondom el ezt a kedves hallgatóknak, mert ugye vannak polgármesterek, akik fizetést kapnak be, vannak olyan polgármesterek, akik ugye tiszteletdíjat kapnak.
Jó, tudom, hogy ez ma érzékeny téma, ez a polgármesteri fizetés, már csak a politika miatt is, de tényleg én csak annyit szerettem volna megtudni, hogy melyik településről.
Hát én nézzük, de ha megmondom a település nevét, tulajdonképpen gond nincs ebben semmi, az Zala megyében van, Zalaegerszeg közvetlen szomszédja a Petőhenye, tehát a város mellett vagyunk egy 10 percre, de a lényeg az egész, tehát én alákomolyan mondom, hogy ebben látom a problémát. Tehát ez a legnagyobb probléma.
Igen, megértettük. Azt is, hogyha hitelt vesz fel valaki egyébként az átmeneti időre, hogy amíg a biztosító kifizeti, akkor meg hitelt kell, vagy a hitelre kamatot kell fizetnie, úgyhogy nyilvánvalóan az sem megoldás. Nagyon szépen köszönöm, István, hogy beszélhetünk, és László is itt van még velünk a vonalban, de az a helyzet, hogy egy másfél-két percünk van maximum a műsor végéig. Jó napot kívánok, László!
Tisztelte üdvözlöm, kezi csokolom, önt és mindenkit. Hát kérem szépen, én Sátoraljújhelyből szólok itt. Van 9 hegy, aminek a középpontjában egy völgybe fekszik ez a város. Egy fele Szlovákiához tartozik, a másik fele Magyarország. Kérem szépen, itt a viharok jelentősége a hegyek között áthúzó hatalmas szél okozhat problémát, de a jégverés az hál' Istennek elkerül minket, ugyanis a hegyek felemelik az áramlatokat, és jóval később, több kilométerre tőlünk vannak kis falak, amiket rendszeresen elver. Uh-huh. Ilyen herteghút, van több helyen Pálcin, Karcsa nevű községek, ahol viszont jelentős károkat okoznak. Ennek ellenére itt is vannak hatalmas problémák esetenként, de nagyon ritkán. És a gondos embernek felhívám a figyelmét, hogy a kis apró pénzecskét könnyebben kifizeti, mint ha egyszerre rászakad a tető. Még hál' Istennek itt nem igen fordult ilyen elő, hogy konkrétan elvitte volna a tetőt, vagy komolyabb kárt okozott volna, de mondjuk egy beázást, vagy egy garázs beázást az mindenképpen okoz. Mindenkinek ajánlom, hogy kis mértékben, de odafigyelve, mindig figyelje meg, hogy mit éri meg.
Hát igen, ez rendkívül fontos lenne. Itt van még László?
Igen, itt vagyok természetesen.
Köszönjük szépen a jó tanácsát. Viszont hallásra. És akkor ezzel most műsorunk végéhez értünk, mondom a holnapi témáinkat. Mit gondol arról, hogy az Európai Unió enyhített a génkezelt növények szabályozásán? Mi lesz az egészséges élelmiszerek biztonságával és a gazdák versenyképességével? És hallotta, hogy Ausztriából bérelt Intercity kocsikat a MÁV a nyári szezonra, de vissza kellett küldeni őket. Meddig kell még azzal szembesülnünk Európa keleti felén, hogy jó lesz nekünk a rosszabb minőség is. A mai adás szerkesztője Horváth Katalina, hangmérnök Hajósi Bence volt a telefonnál, Kajzaj Harnál és Farkas Szabolcs fogadta hívásaikat. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Halász Zsuzsát hallották, hamarosan a Nemzeti Sport Krónika következik itt a Kossuth Rádióban. Viszont hallásra!